Isten igéjét Péter apostol első leveléből olvasom, a 4. fejezet első 11 versét. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért csodálkoznak rajtatok, sőt káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készen áll ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdetetett az evangélium, hogy megítéltessenek, ugyan mint emberek testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsök és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kedves gyülekezet! Talán sokan fellélegeztetek akkor, amikor a tegnapi napon bejelentették, hogy jönnek az enyhítések, újra szabadabban lehet mozogni, újra kicsit könnyebb lesz talán az élet. De biztos voltak olyanok is, akik most kezdtek el igazán aggódni. Eddig volt egy biztonság, a karantén adott egy olyan biztonságot, amiben kívül lehetett tudni leselkedő veszélyt. És most pedig, amikor újra beindul az élet, talán lehet, hogy ez pont a betegségnek a terét fogja újra megnyitni. Az is előfordulhat, hogy sokan már teljesen apatikusak, és elengedték ezt az egész kérdést, és rájöttek arra, hogy úgysem tudják irányítani a dolgokat, csak szeretnék, ha az élet egy picit élhetőbb, egy kicsit könnyebb lenne. Ami biztos, hogy nem térhetünk vissza azokhoz a mintáinkhoz, és ahhoz a működéshez, ami ezelőtt a karantén időszak előtt volt. Az élet abban az értelmében 100%-osan nem lesz olyan, mint előtte volt, hogy minden ugyanolyan tempóban, ugyanolyan minőségben megy majd tovább. A változásokat pedig, még ha szeretjük is, ha az élet mozgalmas, nem kedveljük annyira, mert gyakran jár szenvedéssel, nehézséggel és mindenféle kihívásokkal is. Folytatjuk Péter apostol levelének a tanulmányozását, és ebből a mai szakaszból három dologra szeretném különösen is a figyelmet ráirányítani erre. Ez lenne előttünk a mai igehirdetésben. Először is a változás és a szenvedés közötti összefüggéssel szeretném, ha foglalkoznánk, utána azzal, hogy miért a legfontosabb dolog és a legkiemelkedőbb a szeretet, és harmadszor pedig azzal, hogy miért a legfontosabb dolog mindezek közepette is Krisztus dicsőíteni. Több beszélgetés is volt az igehirdetés sorozat kapcsán gyülekezeti tagokkal, és többen nem értik igazából, hogy miért annyira fontos ebben a helyzetben a szenvedésről beszélni. A karantén idején, amikor inkább bátorítani kéne az embereket, miért kell a szenvedésről tanítani, egyáltalán mi a relevanciája Péter apostol levelének. Hiszen nehéz idők vannak, de mindenki egyszerre szenved, nem a hitünk miatt szenvedünk. A helyzet azonban ennél egy kicsit összetettebb. Nem biztos, hogy éppen mindig azzal foglalkozunk az igehirdetésekben, vagy egy igében azért olvassuk, mert éppen aktuálisan az a legesleg előlévőbb, a legfontosabb, hanem azért, mert Isten azon keresztül felkészít valamire minket. A változás és a szenvedés kapcsolata az, amit egyikünk sem kerülhet ki ebben a mostani karantén helyzetben sem. Először a változásnak és a szenvedésnek a dinamikáját nézzük meg, utána a megváltozott állapot az, ami előttünk van az igében, és végül pedig a szenvedés vége, ami bátorítás és felszólítás egyszerre. Vértezzétek fel magatokat, mondja Péter apostol a gyülekezetnek, ami azt jelenti, hogy mind a szenvedés, mind a változás nem egy olyan dolog, ami váratlanul kell, hogy érjen bennünket. Felkészülhetünk rá. Sőt, az apostol ezt mondja a gyülekezetnek, készülj fel rá. Ez egy vállalt szenvedés. Ez a változás, ami az életedben rád vár Krisztus követőjeként, nem egy váratlan dolog. Ne lepődj meg, sem akkor, amikor szenvedned kell, sem akkor, amikor rájössz, hogy változnod kell. Készülj fel előre. Erősítsd meg a lelkedet erre. Vértezd fel magadat, mert mind szenvedés, mind változás lesz az életedben. Péter apostol Krisztus szenvedését állítja az olvasók elé. Ez a szenvedés és változás kapcsolatának, dinamikájának az első lépése. Emlékezteti a hallgatóit, az olvasóit egy olyan dologra, amit valószínűleg ezerszer hallottak már. A legfontosabb változást egy szenvedés idézte elő. Egy semmihez nem hasonlítható szenvedés, Krisztus szenvedése és váltsághalála. A bűn hatalmának a megdőlését, a legfontosabb változást ez a szenvedés indította el. Ez egy győzelmes, eredményes szenvedés volt, amit Krisztus vállalt miértünk. Ebből következik az az állapot, hogy beszélhetünk egyáltalán arról, hogy küzdhetünk a bűn ellen. Az első vers végén szereplő formában kétségtelen, hogy nem a szenvedő ember szünteti meg a bűnt a saját szenvedése árán, hanem a bűn uralma Jézus szenvedése árán tört meg. Másodszor tehát ebből a szenvedésből fakadóan, akikért szenvedett Krisztus, azok felett többé nincs hatalma végső értelemben a bűnnek. Akkor is, hogyha az ember ezt nem mindig tapasztalja. Többé már nem a régi életmódja, a régi gondolkodása szerint él. Már nem a bálványok hatalma alatt sodródik, már nem a korszellem, nem a vágyai vagy a hiányai irányítják, hanem szabadságot nyert Krisztusban. Ezt ünnepeljük minden vasárnap, amikor arra emlékezünk, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Amikor az úrvacsorai közösségben megerősödhetünk a hit által, ahogy ez az elmúlt vasárnap is történt. Nincs többé károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. A bűnnek nincs hatalma az életünkben többé. És a harmadik, ami ebből következik, egészen megdöbbentően az, hogy ez a szabadság viszont újabb szenvedésekkel jár. Nem az a helyzet, hogy ebben a szabadságban az ember végig repül az életén, és könnyeden leéli azt a 20-30-50-80 évet, ami adatott neki, hanem ez a szabadság idézi elő csak igazán a szenvedést, a megpróbáltatást, az ütközést a világgal, amiben élünk, a szellemi erőkkel, a bálványokkal. Teljesen egyértelmű, hogy a megpróbáltatások, hogy konfliktusok következnek abból, hogyha valódi változás történik az életünkben. Ez az utóbbi, ez a harmadik dolog, amit valószínűleg Péter apostol levelének olvasói is elfelejtettek, vagy nem számítottak talán erre ennyire, és amit mi magunk is el tudunk felejteni. Hogy a szenvedésből következő változás újabb szenvedést hoz. Természetesen ez az újabb szenvedés, amiben részünk van, ez nem lesz bűntörlő hatású. Ilyen értelemben Krisztus szenvedéséhez nem hasonlítható. De vajon része az életünknek, és feltételezzük-e, hogy ezek az ütközések, ezek a szenvedések ott lesznek a változásból következően? Másodszor, mi az a változás, mi az a megváltozott állapot, amiről Péter az olvasóinak beszél? Nagyon egyszerűen szólva, egy más életstílus. Fókuszáljunk most erre. Mi az a változás, ami történik abban, aki keresztény lesz? Ez egy nagyon fontos kérdés egy olyan világban, ahol elméletek, tanítások, minden elérhető már szinte, és a keresztjének bizonyságtételének az ereje a biblikus tanításon alapuló életpéldában van. Abban, hogy hogyan élünk. És hogyha ezt meghalljuk, akkor össze is rezzenhetünk, hogy ez óriási felelősség, nem tudunk másként élni. Nem tudjuk végrehajtani ezt, hogy krisztusiakká váljunk. Az életstílusa nézve általánosságban egyébként már az ókori görögöknél is, és abban a korban is, ahol Péter apostolnak a címzetjei élnek, megvolt a két szélsőség, ami tulajdonképpen ma is megvan, semmit nem változott a világ e tekintetben. Az egyik szélsőség a hedonizmus, amikor nagy kanála leszi az ember az életet, és kiélvezi minden lehetőségét, amit csak lehet. A másik pedig az aszkézis, amikor is azt gondolja, hogy pont a testi vágyak visszaszorításával, önmegtartóztatással, akár sanyargatással ér el egy magasabb tudatállapotba. A nemesebb létforma az az aszkétikus létforma. Valószínűleg egyik sem tisztán az az út, amire Isten hív bennünket. Nem annyira egy elkülönült életstílus az, amiben fel akar ragyogni Isten dicsőség a keresztjének életében. De ha nem az, akkor micsoda? A levélnek ebből a szakaszából egyértelműnek tűnik, hogy a változást átélt emberek, a Krisztust követő emberek a keresztjének nem tökéletesek, hanem amiben nagyban különböznek a környezetüktől, az, hogy többé nem sodródnak. Isten akarata szerint élhetik az életük hátralevő idejét. És ahogy az apostol fogalmaz, kimondhatják azt, hogy elég volt. Ez az elég volt mondat, ezt jól ismerjük, talán családokban gyakran hangzik el, amikor mondjuk a gyerekek fegyelmezetlenek, és a szülők egy ponton azt mondják, na elég volt. De a saját életünkre is ismerhetjük ezt. Az elég volt a döntésnek, a határszabásnak a mondata. A valóban megváltozott életű ember, a Krisztust követő ember, amíg testben él, újra és újra olyan helyzetekbe kerül, hogy tulajdonképpen döntéseket kell hoznia. És ebben néha belefáradunk, néha pedig teljesen természetesen kezeljük. Ez a felnőtt, felegyenesedett állapot Krisztusban, és erre lettünk képesek, hogy azt mondjuk dolgokra, amire korábban nem volt lehetőség nemet mondani, hogy elég volt. És azt mondjuk dolgokra, amire korábban nem volt kedvünk, hogy igen, megteszem Krisztusért. Mert már többé nem a bűn kényszerítő hatalma és zsákutcája az, ami felé az életünk tart, hanem a Krisztusban nyert szabadságban valóban döntéseket hozhatunk. És ez önmagában nagyon sokszor szenvedést jelent, mert olyan egyszerű lenne, ha a bűn sodortatása után valahogy bekerülnénk Krisztus sodrásába, és nem kellene döntéseket hozni. Nem gondolkodtatok még ezen? Miért nem az történik velünk, hogy egyszerűen a lélek vezet, és most már jó irányba sodródunk? Ehelyett újra és újra döntéshelyzetekbe kerülünk. És ez sokszor fárasztó. Beszélgettem valakivel a közelmúltban, aki azt mondta, kiábrándult a kereszténységből, mert nehezebb az élete, amióta keresztény lett. És azt tudtam mondani, hogy igazad van. De Krisztus soha nem mondta, hogy könnyebb lesz. A múlt bűneinek felismerése és az attól való elfordulás az a más életstílus, amire Isten hívja az ő követőit. Azok a szavak, amiket itt használ az apostol, a tivornyázás, a torbézolás, meg mindenféle dolgok, gyakorlatilag egy határtalanságot jelent. Mindenfajta élvezett kívánságnak a határtalan megélését a korabeli kultúrában összefüggésben a bálványimádással, a bálványkultusszal. Ez az az életstílus, amihez képest mások lehetnek Krisztus követői. Nagyon könnyű lenne moralizáló álláspontokat képviselni és megfogalmazni, hogy aki keresztény és nemet mond a dolgokra, az például soha semmilyen körülmények között nem megy szórakozni, hiszen a szórakozásban valahol mindig ott van a határtalanság lehetősége. De a helyzet nem ennyire egyszerű. Mert könnyen előfordulhat, hogy a tetteidben nem éled meg, de vágysz rá, vagy fantáziálsz arról, hogy milyen lehet például teljesen önfeledten és határtalanul szórakozni, akár csak egy hónapban egyszer. A megváltozott életstílus tehát valódi döntéseket jelent, és ez nagyon nagy kihívás. Menjünk most Isten elé ezzel, és vigyük elé a szívünket, hogy állunk ezzel, és kérjük azt, hogy ő tanítson meg bennünket újra és újra dönteni, és megtalálni a hiteles utat, amit ő készít számunkra az életünkben. A változás és szenvedés dinamikájának az utolsó mozzanata ebben az igében az pedig az, hogy az apostol bátorítja és egyben figyelmezteti az olvasókat, hogy a szenvedésnek közel van a vége, és Krisztus is közel van már. Ez a bátorítás nem egy ilyen olcsó vigasz, hogy nyugodjatok meg, hát majd valamikor vége lesz, hanem egy prófétai szó. Gyakran, amikor változásban vagyunk, vagy szenvedünk, vége láthatatlannak tűnik az az idő, amíg ez tart. És visszatekintve pedig gyakran látjuk, hogy minden véges, minden csak egy szakasz az életünkben. Bátoríthatjuk, bíztathatjuk ezzel magunkat is egymást, hogy a legnagyobb szenvedések is véget érnek. Reménységgel lehetünk afelől, hogy az életünk végességével tulajdonképpen tényleg minden szenvedés, földi szenvedés megszűnik. Ugyanakkor nagyon nagy felkiáltó jelezés, figyelmeztetés, hogy az apostol mondja, az ítélet Krisztus dolga, és az ítélet közel van. Nagyon gyakran értelmezték félre az első időkben, az apostoli korban Krisztus visszajövetelét, és azt hitték, hogy ez időben jelent közelséget, hogy holnap, holnap után, a napokban visszajön Krisztus. Azt gondolom, sokkal megrendítőbb az, hogy egzisztenciális értelemben, mindannyiunknak a saját léte értelmében van közel Krisztus visszajövetele. Persze hitünk szerint egy nap majd tényleg a földi időnek a kereteiben, egy konkrét év, konkrét hónapján és napján visszajön Krisztus. De a mi életünk szempontjából az, hogy ő közel van, az azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mennyi időnk adatik a földön. Hogy mennyi ideig lehet igazából változni. Hogyha valaki Krisztus nélkül él, akkor az ő számára nem azért figyelmeztetés ez is felhívás, mert hogy majd egyszer Krisztus visszajön az időben, hanem azért, mert az ő életében nem tudhatja, hogy meddig van lehetősége Krisztushoz fordulni. Figyelmeztetés, megszólít ez bennünket, és lehet, hogy olyan is van közöttünk ma, akik az Isten tiszteleten részt vesz, aki nem vallja magát Krisztus követőjének, vagy elfordult, és emlékeztetés, figyelmeztetés, bátorít téged is ez az ige. Hogy közel van az ítélet abba az értelemben, hogy nem tudod, hogy meddig van időd hozzá fordulni, és ez nem egy fenyegetés, hanem egy hívás. Fordulj meg Krisztushoz, fogadd el az ő kegyelmét, bízz benne, kiálts hozzá, add át neki az életedet, amíg lehetőség van rá, és amíg ez a hívás szól. Mindezek után és mindezekkel együtt Péter apostol beszél a legfontosabb teendőről a Krisztus követőinek, ez pedig a szeretet. Másodszor erről szeretnék beszélni. A keresztény élet ugyanis nem valami spirituális edzés, nem egy lelki jólét, hanem egészen valóságos és kézzel fogható. Azt mondta Krisztus a tanítványainak, hogy arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Nagyon gyakran, amikor egy ember, aki nem érti azokat az összefüggéseket sokszor, amik egy gyülekezetben elhangzanak, vagy az igehirdetést, az első dolog, amit érzékel, ami más keresztény emberek között, az pont a szeretet és az összetartás. A legsürgetőbb feladat, a mindenek előtt való feladat, a legnagyobb szenvedés és a legösszetettebb változás közepette is, hogy ne felejtsük el szeretni egymást. Az utolsó idők egyik jele az, hogy a szeretet sokakban meghidegül. A testvérek pedig nem tehetnek mást ez elé, a prioritás elé. Nem egy szelíd kis emlékeztetés ez az apostol részéről, hanem felszólítás. Ne feledkezzetek el a szeretetről. Nagyon gyakran hallom azt, hogy míg nagyon sokszor keresztények inkább én spirituális irányba vinnék el a hitüket, addig azok, akik a nem keresztényként élnek a világban, elvárják a keresztényektől, hogy fejezzék ki jobban a szeretetüket szolgálatban, diakóniában, adakozásban, szegényekről való gondoskodásban, és ezt róják fel általában az egyházaknak, hogy miért nincs több jó cselekedet a szeretetből fakadóan. Nos, ez mindig intő példa és tükör lehet a számunkra, de nem azért kell jól szeretni és többet szeretni, és odaadni magunkat a szeretet útjára, mert ezt várja el tőlünk bárki, akár a világ azt gondolja, hogy ez a mi dolgunk keresztényként. Hanem azért, mert a Krisztusban nyert szabadságból az életet választó cselekedetek fakadnak, ami nem lehet más, mint a szeretet cselekedetei. Nagyon érdekes, hogy a szeretetet nem csak így általában említi Péter, hanem kiemeli a vendégszeretetet. Gondolhatjátok, jókor beszélek erről járvány idején, amikor pont, hogy nem kéne embereket fogadni a házunkba még egy jó ideig, ezt felejtsük el, ezt a vendégszeretetet, majd visszatérünk rá fél év múlva, ha lesz oltás, és mindenki be lesz oltva. Nem csak így van jelentősége ennek. Gondolkodjunk egy kicsit el ezen a példán. Nem arra hív bennünket Isten ezen keresztül, hogy akkor tervezd be a naptáradba, hogy egy éven belül 5 embert megvendégelsz. Hanem vegyél példát arról, hogy a vendégszeretet milyen áldozatokkal jár. És készüljünk fel arra, hogy a szeretetet a legfontosabbnak tartani azt jelenti, hogy döntést kell hoznunk arról, hogy szeretjük egymást. De és ez nem mindig lesz könnyű. A vendégszeretet azt jelenti, hogyha valakit vendégségbe hívsz, akkor valószínűleg először is felkészíted az otthonodat erre. Kitakarítod egy kicsit máshogy, mint egyébként, talán egy picit jobban. Hogyha éjszakára is ott marad a vendég, akkor elkészíted az ágyát, a fekvőhelyét. Elképzelhető, hogy ez alkalmazkodással jár a részedről. Lehetséges, hogy meg kell változtatni akár a családnak a rendjét, hogy ki hol alszik. Aztán bevásárolsz, főzöl, megtudakolod, hogy a vendéged mit szeret, esetleg milyen ételt nem ehet. És ahogy közeledik a vendéglátásnak az ideje, megterítesz, és talán egy picit izgalommal várod a vendéget. Figyeled az ajtót, mikor szólal meg a csengő, izgulsz, hogy minden időben elkészüljön. És onnantól, hogy a vendég belép a lakásodba, feltehetően a figyelmed nagy része ráirányul. Minősített módon odafigyelsz rá. Nem babrálsz a telefonoddal közbe. Nem nézed a tévét. Nem foglalkozol más irányba. Lehetőleg a beszélgetés közben nem csak magadról beszélsz, hanem odafigyelsz a vendégre. Ez az idő a rászánt idő. Nem mondod egy ponton, hogy most már hazamehetnél igazán, hanem ha hosszan marad, akkor türelmes vagy vele. És amikor elment, akkor következik a romok eltakarítása. Mindent helyre rakni, elpakolni, elmosogatni egészen gyakorlati módon. Időben, anyagilag, figyelemben, mindenképpen áldozat a vendégszeretet. Nem csak azokat bíztatja erre az apostol, akik nagyon szeretnek vendégeket fogadni, és állandóan szeretnék, ha az otthonuk nyitva lenne mindenki előtt, hanem mindenkit. Különös jelentősége volt ennek ott és akkor, akár az úton lévő, a vándorló, valamilyen módon úton lévő testvérek befogadása szempontjából, akiket lehet nem is ismertek, akik befogadtak, csak azt tudták róla akár, hogy keresztény, vagy lehet, hogy az sem volt. Nyitottságot jelent ez. Nyitottságot olyanok felé, akik felé szolgálnunk kell. Vagy akár a szenvedések idején befogadni egymást. Oltalmat, védelmet nyújtani annak, akit esetleg üldöznek. Ennek pedig szintén az alapja az, hogy Krisztus befogadott bennünket. Azért lehetünk vendégszeretők, és azért lehetünk képesek szeretni, mert hisszük és elfogadjuk, hogy Krisztusban Isten befogad és szeret bennünket. Ezért fogadhatjuk el magunkat, és ezért fogadhatunk be másokat is. És akkor is, hogyha ez a változás végbe ment az életünkben, ebben újra és újra meg kell újulnunk. És erre hív most ma bennünket Isten. Hadd szóljak néhány szót a szeretetnek az ellentétéről is. A szeretetnek az ellentéte nem a gyűlölet, hanem a tárgyasítás. Nagyon sokan, sokszor keresztényként is azt tapasztalom, és ez valószínűleg mindannyiunkat fenyeget, a szeretet nevében inkább tárgyasítják az emberi kapcsolataikat. Nagyon egyszerű, mi a különbség a tárgyak és az emberek között. Jó esetben az embereket szeretjük, a tárgyakat használjuk. A mi világunkban ez megfordul. Az embereket használjuk, és a tárgyakat akár szeretjük. A tárgyasítás azt jelenti, hogy szeretet helyett azokkal építjük a kapcsolatunkat, akikhez érdekünk fűződik. Akkor beszélünk valakivel, ha abból valamilyen hasznunk származik, ha abból valamilyen előrejutás jut a számunkra. Nehezen szoktam viselni azt, amikor valakinek egy konkrét ügye van, amit szeretne velem elintézni, van egy konkrét kérdése, és előtte megkérdezi, hogy hogy vagyok. Erre a kérdésre a mi kultúránkban általában a válasz az, hogy jól köszönöm, térjünk a tárgyra. És életszerűtlen az, hogy a mindennapi dolgaink között állandóan érdeklődjünk a másik hogy léte felől. De nagyon gyakran a beszélgetés ezen részének igazából nincs súlya, és igazából nem kíváncsi a másik arra, hogy hogy vagyunk. Szembesülnünk el ezzel, és bűnbánatot is tarthatunk, és mehetünk így Isten elé. Különösen, amikor beszűkültek a kapcsolataink, és visszatérünk az életben talán egy más tempóba. Nem fenyegete bennünket ugyanez. Kapásból, rutinból, a szeretet önzetlen hozzáállása helyett igazából tárgyasítjuk az embereket, és szeretjük őket használni. Honnan ismered ezt fel? Csak három példát hadd hozzak erre. Lehet sokféle természetesen. Az egyik az az, amikor a szíved mélyén azt érzed valakivel kapcsolatban, hogy az, hogy te odafigyelsz rá, hogy törődsz vele, azért igazán hálás lehet. Lehet, hogy ezt nem mondod ki, de ha őszinte vagy magadhoz, akkor ezt érzed. Hálás lehet azért, hogy én törődök vele. Sőt, remélem, hogy hálás lesz egy nap majd azért, hogy én odafigyeltem rá. A második dolog, amikor valaki, van egy ilyen szakszó erre, szindrómás segítő, de egyszerűen csak abból merít erőt, hogy ő segíthet és szerethet. És igazából arra a kapcsolatra és a segítésre neki van szüksége, hogy igazolja a saját fontosságát, hogy betömködje az önértékelésén lévő lyukakat, és hogy tudja, hogy ő fontos valakinek, és biztos érezzük, hogy egy szeretett kapcsolatban átélhetjük, hogy fontosak vagyunk a másiknak. De ha egyoldalúan ez a legmeghatározóbb motiváció, hogy nekem segítenem kell, és nekem szükségem van rád ahhoz, hogy megélhessem, hogy én fontos vagyok és jó vagyok, akkor az tárgyasítás. És a harmadik példa pedig, amikor valakinek igazából imádókra van szüksége, szüksége van arra, hogy legyenek, akik ámulnak, hogy mennyire nagyszerű ember, akár hogy mennyire használja őt az Isten, milyen szépen tud imádkozni, mennyire áldott az ő élete. Ha imádókat keresel, akkor nem szeretsz, hanem tárgyasítasz. Isten lelke legyen az, aki felfedi előttünk azt, hogy hol nem a szeretet cselekedeteit követjük, és fakasszon új életet bennünk, hogy Krisztusból táplálkozva, belőle merítve tudjunk valóban szeretni, döntést hozni afelől, hogy elég volt. Szeretném Krisztust követni, és élni a szeretet cselekedeteit. Befejezésül, miután az apostol beszél arról, hogy mennyire megajándékozottak vagyunk, hogy Isten mennyire sokféle kegyelemmel áldott meg bennünket, mennyi kegyelmi ajándékot adott nekünk, amivel szolgálhatunk, végül Krisztus dicsőítésében találja meg mindennek a helyét. Ebben a doxológiában, amikor röviden, de néhány szóba Krisztus dicsőíti az apostol, így fogalmaz. Mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Nagyon meg kell ezt jegyeznünk és tanulnunk. Az apostol ebben teszi ugyanis helyre a fókuszt. A fókusz és a legfontosabb dolog nem az, hogy miután megtaláltad Krisztusban a kegyelmet, azután újra és újra döntésekkel foglalkozol. Ha a döntéseidre fókuszálsz, önmagad körül forogsz. Nem is az, hogy a szeretetet tartod mindenek felett prioritásnak, mert ha a szeretet cselekedetei gyakorlásával foglalkozol újra és újra kizárólag, és keresed azt, hogy hogyan ne tárgyasítsd az embereket, és újra ezt mérlegeled, akkor megint csak önmagad körül forogsz. Hanem kezd el Krisztust dicsőíteni. És hogyha ez az életed részévé, szerves részévé és forrásává válik, az mind a kettőre hatással lesz. Az erőt ad a szenvedés elhordozásához, az helyre tesz a reménységre nézve, az felragyogtatja neked Krisztust, akiből erőt merítve és akire nézve megtanulhatsz szeretni. Akinek a jelenlétében lelepleződik a szívednek minden motivációja és nehézsége és minden bűnöd, nem azért, hogy összetörjön és hogy szégyeld magad, hanem azért, hogy megújítson és megszabadulhass ezektől. A legfőbb vigasztalásunk most is, itt is, ma is, hogy Krisztusé minden dicsőség és hatalom, hogy ő valóban mindenek felett van. Hogy nincs nála nagyobb hatalmasság és nála nagyobb erő. Ez a hitvallásunk, ez a reménységünk minden időben. Ez az a pont, ahol megszűnik minden kérdés. Kedves gyülekezet, ezt tegyük ma is. Ezt gyakoroljuk minden nap. A dicsőséges, feltámadott és értünk szenvedő Krisztust imádjuk és magasztaljuk. Ezt tesz bennünket egyé. Ezt tesz bennünket a helyünkre. Minden más ebből fakad. Isten adja meg, hogy az életünkben ebből sok áldás legyen. Ebből a forrásból tudjunk jó döntéseket hozni és szeretni. Ez legyen vigasztalás minden változás és szenvedés között a számunkra. Mert valóban övé minden dicsőség és hatalom. Ő az uraknak ura, a királyoknak a királya. Ő a mi urunk. Hozzá tartozunk, benne reménykedünk, és ő hozzá megyünk majd egy nap. Amen. Imádkozzunk. Feltámadott Jézus Krisztus, tiéd minden dicsőség, tiéd a hatalom, tiéd, Uram, az ország, tiéd minden látható és láthatatlan feletti uralom, a te nevedre fog térdet hajtani minden ember, minden élőlény menjen és földön. A te nevedet fogja egy szájjal vallani minden nyelv, hogy te vagy az Úr. Felfoghatatlan, elképzelhetetlen hódolat, amiben már most szeretnénk kapcsolódni. Olyan világosság, olyan fényesség, amit el sem tudunk képzelni. Egyedül te vagy méltó az egész világon erre a hódolatra. Megöletett bárány, győztes oroszlán, Krisztus. Légy az életünk része. Megtöbbentő és megrendítő az a szeretet, ahogy te, akinek semmi ok nem lenne rá, lehajolsz hozzánk, aki minden hatalom, törődsz velünk, a szívünkbe élsz, az életünk, a küzdelmeink, a gyötrelmeink része akarsz lenni, aki odahajolsz hozzánk minden nap, aki megtanítasz szeretni, aki segítesz döntést hozni, aki felemelsz és megbocsátasz, hogyha elbuktunk egy döntésben, ha sodródtunk mégis, akitől bocsánatot kérhetünk, ha újra és újra bálványokat imádunk, aki újját teremtesz, aki nem hagysz el, akkor se, ha minden okod meg lenne rá. Előtted hódolunk most, és kiáltunk, hogy légy felünk és közöttünk, legyél hatással az életünkre, a gyülekezetünkre, a keresztény népedre, a téged követőkre ebben a városban, Budapesten és az egész világon. Kérünk most a városunkért, napról napra imádkozunk azért, hogy történhessen megújulás, ébredés, cselekedj, munkálkodj közöttünk Krisztus, a te élő lelked által. Imádkozunk az egész országunkért, a vezetőinkért, a te bölcsességedet ad nekik, Uram. Imádkozunk azokért a keresztény testvéreinkért, akik az életükkel fizetnek azért, hogy kimondják azt, hogy Jézus Krisztus az egyedüli Úr. Légy ott különösen is a szenvedőkkel. És kérünk, Urunk, mindazokért közöttünk és a környezetünkben, akik küzdenek betegséggel, gyásszal, veszteségekkel, egyedül léttel. Hallgass meg bennünket, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk hozzád, amire te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.